mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 89. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük együtt az első verszakát. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 164. dicséretünket, 164. énekünket énekeljük el mind a három verszakával. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Figyeljünk együtt most a mi Urunk beszédére, amely Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből hangzik hozzánk a következőképpen. Pál Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér. Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak. Appiának, a mi testvérünknek, Archippusznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Foglaljuk el a helyünket, és válaszoljunk imádságban beszédére. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy vigyáztál ránk az elmúlt napokban is. Hálás szívvel köszönjük neked az életünket, a mindennapi táplálékot, az öltözetet. Köszönjük neked, hogy van otthonunk. Köszönjük neked azt, hogy lelki otthonunk is lehet. Köszönjük ezt az épületet, ahol összegyűlhetünk. Köszönjük, hogy hangozhat a te szavad. Köszönjük, hogy hallhatjuk újra és újra az evangéliumot, azt a beszédet, amely életet teremtő, újjáteremtő szó, amely élő és ható. Köszönjük, hogy így várhatjuk, és így fogadhatjuk be. És most azért imádkozunk, hogy szent lelked által segíts most is ebben nekünk. ne elégedjünk meg kevesebbel, hanem azzal, hogy így ígyuk ezt a élő vizet, amelyet te tudsz kínálni, amely árad, fakad beszéded nyomán. Kérünk téged, hogy újíts meg bennünket. Nyisd meg a szívünket, elsősorban magad számára, az ige számára, és cselekedj, kérünk kegyelmesen, velünk, bennünk, közöttünk. Áld meg Isten tiszteletünket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, és tégy készé bennünket mindannak cselekvésére, amit most szabadból megérthetünk. Ámen. A 234. dicséretünket keressük meg, és a második, harmadik verszakainak éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. 234. dicséretünk második, harmadik verszakát énekeljük tehát most. Isten üzenete az előbb hallott levélből, tehát Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből hangzik hozzánk, amelyből most a 22. verset olvasom újra. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Öröm újra együtt lenni, táborozók az itthon maradottakkal. A múlt vasárnapi istentiszteletet ünnepeltük külön, Budaörsön és Szilvásváradon. Nekünk ott a hét témája a Krisztusban hívők összetartozása volt. Alapigéje pedig az előbb hallott igeszakasz Pál apostolnak a Filemonhoz írott levele. Napokra lebontva a következőkről volt szó, persze ezek inkább csak címszavak, csak egy-egy gondolat, melyeket most ízelítőül azon testvérek számára elmondok, akik nem lehettek velünk ott ebben a táborban. A legfontosabb, hogy mi is az összetartozásunk alapja, az, hogy a mindenható Isten elfogad bennünket, embereket, hogy közösségbe kerülhetünk vele. Jézus Krisztus eljött erre a földre, és vállalta, hogy odaáll Isten és közénk, vállalta azt, hogy oda vezet bennünket Istenhez, és ezért az életét adta. Közösségben lehetünk hát az Atyával így, az Úr Jézus Krisztus által. Ez az elfogadás, az, ahogyan Isten elfogad bennünket, azonban nem azt jelenti, és ezt is világosan kell látnunk, hogy jóvá hagyja a bűneinket, a hamisságainkat, gonoszságainkat. Szeretetének kohójába kerülve megváltozhatunk, megtisztulhatunk, ott végzi az ő megszentelő munkáját az övéi életében. Szabaddá és képessé válhatunk a megbocsátásra is, és az őszinte bocsánat kérésre. Láttuk azt is, hogy küldetésünket, az evangélium továbbadását, odaélését az emberek elé, és csak együtt teljesíthetjük. Szolgálatunkat együtt végezhetjük Istennek tetszően. Csokorba szedtük azokat az igéket is, ez már a hét vége felé szombat délelőtt történt, melyekben szerepel az egymás szó valamilyen formában. Most, ezen a mai istentiszteleten az összetartozásunk határáról gondolkodjunk együtt. Van-e egyáltalán határa? Hallottuk Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből a mostani igeverset, üzenetet, egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Ez az igevers, rögtön felteszek kérdést számunkra, és ez a kérdés így hangzik, vajon otthon is, az otthonunkban is testvér lehet a hitben egyébként testvér? Azt hallottuk már itt a bevezetőben, hogy mindazokat, akiket Jézus Krisztus oda vezethet hitáltal Istenhez, ő gyermekeiként fogadja el. A mennyei atya gyermekei viszont akkor egymásnak testvérei. Testvérekként vagyunk akkor itt együtt a templomban is. Így mosolyoghatunk rá egymásra. Lehet, hogy nem mindenkit ismerünk még közelebbről, de azt tudhatjuk, és tudnunk kell, hogy közünk van egymáshoz. És ezért keressük az alkalmat a másik megismerésére, az egymással való beszélgetésre. Például, amikor egy-egy vasárnapi istentisztelet után hívtunk, és majd a jövőben is szeretnénk erre alkalmat teremteni, mindenkit le a gyülekezeti termünkbe, egy csésze teja melletti beszélgetésre. Az is lehet, hogy az ilyen beszélgetések közben kiderül, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Munkánkban, hivatásunkban, érdeklődési körünkben, családi hátterünkben. Ennek ellenére tudunk miről beszélni. Olyan jó ezt is megtapasztalni. Már csak azért is, mert van valami, ami nagyon izgat bennünket. Mégpedig az, hogy a másik mit tud a mi közös atyánkról. Mit tud Istenről. Mit értett meg már beszédéből. Istennel, az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatos tapasztalatainkat, élményeinket megoszthatjuk egymással, és ezekkel is gazdagíthatjuk, és gazdagítjuk is egymást. Hála Istennek, hogy sokan már nem idegenként tekintünk a másikra. Mai igénk, ez az igevers, amelyet hallottunk a Filemonhoz írott levélből azonban, azt a kérdést is felveti, hogy mi van, hogyha kilépünk innen a templomból. Itt talán tényleg testvérként tekintünk egymásra. de testvére a másik, kint az utcán, az üzletben, az orvosi rendelőben, a postán. Köszönünk-e a buszon, vagy éppen bent Budapesten összefutva a villamoson, vagy bárhol, azoknak, akikkel itt az Isten tiszteleten együtt vagyunk. Persze ehhez fel kell ismerni önket, és ez nem mindenkinek megy könnyen, legalábbis, hogyha még csak néhányszor láttuk egymást. Ezt is tudom, és ezt is meg kell értenünk. Pál apostol hallottuk, levele címzetjének, Filemonnak azt írta itt, hogy készíts szállást is nekem. Hiszen a testvértől ilyet is lehet kérni. Bárkihez nem fordulunk oda ilyen igénnyel, hogy adj magadnál szállást nekem. Családon belül azonban az természetes, nem? A vér szerinti családban is. Meglátogatom a testvéreméket, nem kérdés, hogy ott aludhatok náluk. Az Isten gyermekei is meg tudják nyitni az otthonukat a lelki testvér előtt. Nem egy példát találunk erre nézve a Szentírásban, de vajon a 21. században is így van ez? Akkor, amikor az egymás iránti bizalom úgy tűnik, hogy vészesen megingott bennünk, amikor számtalan negatív példa és történés sokkal inkább sokakat a bezárkózásra késztet, akkor, amikor az otthonunkat talán kemény, izzadságos munkával sikerült megteremteni, és eközben megerősödött bennünk az ez az enyém, vagy ez a miénk, gondolva itt a vérszerinti családunkra felfogás. Mások pedig, ezt is látjuk, éppen nagyon könnyen jutnak hozzá, mármint az otthonhoz, a lakáshoz, meg úgy egyáltalán mindenhez. Viszont a körülöttük lévő szükség meglátására nincs érzékük. Akkor, amikor sokan csak azt nézik, és azt szempont nekik, hogy számomra mi a kényelmes, hogyan kényelmes. És biztosan lehetne folytatni tovább a sort, amikor azt nézzük, hogy vajon a 21. században is így van-e ez. De az igazi kérdés valójában az, hogy a szívemben tudok-e szállást készíteni a hitben testvérnek. A szívemben van-e hely Isten többi gyermekének? Ott kell először szállást készíteni. Filemonnak is, akitől Pál apostol kérte, hogy szállást adj nekem, nyilván először a szívében kellett szállást készítenie Pál apostol számára. Ezért hát azt kell megvizsgálnunk, hogy mi a helyzet a szívünkkel. Szabad-e erre? Hogyha nem, akkor mi nehezíti meg? Vagy éppen akadályozza meg az ajtónyitást a másik előtt? Még mindig talán nagyfokú önzés van bennem. Vagy mit érzek a másik iránt? Ellenszenved? Neheztelést? Haragot? Irigy, féltékeny vagyok rá? Előítélet van bennem iránta? Ítélkező gondolatok? Vagy különnek tartom magamat nála? Valami miatt lenézem őt? Vagy esetleg kisebb rendőrségi érzést tart vissza a nyitástól? Félelem? Ha ilyenek vannak, akkor vessük el magunkat ezektől. Ne hagyjuk, hogy eltávolítsanak minket mennyei atyánktól is, és elválasztanak bennünket a másiktól, a hitben pedig testvértől. Persze erre lehet azt mondani, hogy jó, könnyű ezt így kimondani, hogy vessük el, meg ne engedjük, hogy ilyenek töltsék be a szívünket, meg a gondolatainkat, ilyenek uralják. És itt érkezünk el a felolvasott ige második fontos gondolatához, egymás testvéreként élni. Csak imádságos közegben lehet. Úgy, hogy megbeszélünk mindig minden mennyei atyánkkal. A Filemonhoz írott levél tulajdonképpen, én tegnap erre csodálkoztam rá, amikor olvastam újra meg újra a levelet, kettős keretbe van foglalva. Az egyik keretet a köszöntések jelentik. Az elején a jól ismert apostoli köszöntés, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A végén az elköszönés, az áldás. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Van azonban egy másik érdekes keret is. És ez pedig a negyedik vers, és ez a most újraolvasott 22. vers jelenti. A negyedik vers így hangzik. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. És erre mintegy felel a 22. vers, ahol azt kérte, ahogyan hallottuk is már Pál apostol Filemontól, hogy egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Azt látjuk hát, hogy Pál apostol imádságaiban gondol Filemonra. Szüntelen megemlékezik imádságaiban róla is, meg a háza népéről is. De Filemon és a vele lévők is imádkoznak Pál apostolért. Hiszen Isten gyermekei mind. A gyermekek pedig a szülőkkel osztják meg a gondolataikat, a vágyaikat, az örömeiket, a bajaikat, a fájdalmukat. Egyáltalán mindazt, ami éri őket, ami történik velük és körülöttük. Az Isten családjához tartozók magával Istennel, mennyei atyukkal osztják meg mindezt. És azt is neki mondják el, és nem pedig magukba folytják, vagy pedig a hátam mögött beszélik ki és meg másokkal, hogyha valamelyik testvére megneheztelnek. A mennyei atyának mondják el mindenek előtt a sérelmeiket is, a bánataikat is, és őt kérik, hogy Szent Lelke által segítsen valóban józanul felmérni és látni a helyzetet, azt, ami történt, és elfogadatlanul ítélni meg a másik, de a saját szerepét is abban, ami történt. Isten gyermekei új életet, új természetet kapnak az újjászületésükkel. De mivel az életünk földi szakaszában itt még ott van emellett a természet mellett a megtagadott régi istentelen természet is. Ezért, amikor levesszük a tekintetünket Jézus Krisztusról, amikor nem ezt az újat hagyjuk érvényesülni, akkor bizony sajnos mi is tudunk még bántó módon viselkedni, tudunk önző módon cselekedni, tudunk haragudni és bennünk is egyéb gonosz indulatok feltámadnak. Az óriási különbség azonban az, hogy az Isten gyermekei, amikor rádöbbennek erre, amikor észreveszik, hogy most a régi természetem juthatott szóhoz, hogy most nem a bennem élő Jézus Krisztusnak engedtem, akkor az nagyon fáj nekik, és igyekeznek rendbe hozni. Megbeszélni atyukkal is, a mennyei atyával, és megbeszélni a másikkal, a testvérrel is, és törekednek arra, hogy tudjanak bocsánatot kérni, vagy megbocsátani. És hogy mindebben milyen nagy szerepe van az imádságnak. Ahogyan mondtam is, hogy ez csak imádságos közegben történhet. Arra nézve, hadd olvassak fel egy példát Zsindeinél Tüdős Klára írásából, aki a múlt században Istennek egy áldott eszköze volt, áldott munkatársa. Két fiatal házaspárját imádkozom, írta ő, én egy éve már. Az egyiknél az asszony roppant össze egy nagy csalódás alatt. A másiknál egy férfi csúszott el, és lett az ivás rabja. Segíthetetlen mindkét eset, emberileg. Én csak mondtam az imáimat nap után, félig reménytelenül. Aztán egyszer csak találkoztam az asszonnyal, aki szemmel láthatóan a javulás útján van. És nem sokára beszélek a feleséggel, aki bizonyítja, hogy a férje megváltozott. Az állapota nem reménytelen. Megint csak szégyenkeztem, hogy az Isten az én kishitű, langyos, erőtlen imádságomra is így felel. Számomra megdöbbentő az volt, mikor rájöttem, hogy Isten a másokért mondott imádságaimra felel biztosan és hamar, s az én bajaimon a mások értem mondott imádságai segítenek. Az ige azt mondja, valljátok meg egymásnak a ti bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Ennek az egymásért mondott imádságnak van valami titokzatos, gyógyító ereje. A feltétele? Egy olyan őszinte, feltétlen bizalom egymás iránt, mely nyílt kapcsolatban mutatkozik meg. Kevesebb nem elég. Isten egymásra bíz bennünket. Ebben a családban, az Isten családjában lehet olyan hajmeresztő dolgot is kérni a testvértől, mint amit ebben a levélben előzőleg Pál apostol kért Filemontot, hiszen itt szállást kért, volt erről szó eddig. De még olyat is lehet, hogy Filemon, a rabszolgatartó, fogadja vissza testvérként a tőle megszökött tolvaj rabszolgát, Onézimuszt. Azt, aki akkor, abban a korban, abban a társadalmi rendszerben nem volt több, csak beszélő szerszám. És fogadja vissza testvérként. Ott, ahol Filemonnak joga lett volna Onézimuszt, a rabszolgát megbüntetni, mondjon le a jogáról, és tekintsen a rabszolgára testvérként. Hogy mert egyáltalán ilyet kérni Pál apostol Filemontól? Nyilván azért, mert tudta, hogy Filemon ezt is az ő atyával fogja megbeszélni. Az Úr Jézus Krisztus atyával, az élő Istennel. Neki fogja elmondani azt is, ha esetleg Pál kérését megismerve először a felháborodás hangjai törnek ki belőle. Hogy is gondolhat ilyet ez az apostol, hogy testvéremként fogadjam vissza azt a rabszolgát, aki megkárosított, és aki az én tulajdonom is megszökött tőlem, és testvérként. Pál apostol azonban nyilván azt feltételezte, hogy Filemon imádságban ezt odaviszi Isten elé, elmondja neki, és az Úrral beszélgetve el fog csendesedni a lelke, a szíve, ott imádság közben rá fog döbbenni, hogy az Úr akarata ez. az Úr látása ez, és azonosulni fog az Úr akaratával. El tudja majd fogadni, hogy Isten előtt Onézimus, a rabszolga, éppen olyan ember, mint ő a rabszolgatartó gazda. És az Úr Jézus Krisztus a kereszthalálával, az áldozatával minden válaszfalat lebontott, ezt is. És bár haragudhatna Pál apostolra, hogy ilyen nehéz döntés elé állítja őt, és ilyen kellemetlen helyzetben hozza a kérésével, de valószínűleg még sem támadtak benne ilyen indulatok, és ez azért lehetséges, és úgy volt számára is lehetséges, hogy Isten elé vitte ezt, elmondta neki, és vele beszélte meg. Sőt, az Isten családjában még ilyet is le lehet írni, mint amit megint a kiemelt igeversben hallottunk, hogy engem, írta Pál apostol, ajándékul kaptok. Azok után, hogy Pál apostol Filemont ilyen kellemetlen helyzetbe hozta, ilyen kellemetlen kéréssel, emberileg legalábbis kellemetlen kéréssel fordul oda hozzá, hogy fogadja vissza a szökött rabszolgát testvérként. És ezek után az apostol még le tudja írni ezt is, hogy ajándékul kaptuk. És ez nem nagyképű kijelentés Pál részéről, ugyanis ő már tapasztalta, és ez a harmadik gondolata most ennek az igének, hogy az Isten gyermekei igenis valóban igazi ajándékká válhatnak egymás számára. Miért ajándék Filemon számára Pál? Azért, mert segített neki abban, hogy Onézimushoz a szökött, de a szökése közben Úr Jézus Krisztust megismert és hozzátért rabszolgához, Isten akarata szerint viszonyuljon. Azért ajándék Filemon számára Pál, mert Pál hozzájárult ahhoz, hogy Filemon engedelmes gyermeke lehessen a mennyei atyának. Mellette volt abban, hogy meg tudjon bocsátani a tőle elszökött rabszolgájának. Segítette Filemont abban, hogy jó testvére lehessen Onézimosznak. Abban, hogy Filemon házában valóban a krisztusi lelkület uralkodhasson. Akarunk mi is ilyen ajándékká válni a másik számára? Vállalva adott esetben az általunk kellemetlennek ítélt kérdésekkel vagy kérésekkel való hozzáfordulást is. Hogy fogadd el testvérként azt is, akit még nem tudsz, pedig Jézus Krisztusban már testvérek vagytok. Hogy bocsáss meg neki. S tudunk-e ajándékként tekinteni arra, aki minket emlékeztet és biztat arra, hogy ő is a testvéred, még ha nehezedre esik is a testvéredként tekinteni rá, aki minket kér arra, hogy bocsáss meg neki, hogy fogadd el őt, hogy ne rekeszd ki a te Onézimuszodat. Összetartozásunk határai. Van egyáltalán határ? Ezzel kezdtük most, ezen az Isten tiszteleten az együtt gondolkodást. Létezik-e ilyen bocsok? Mi szeretnénk felállítani határokat? Valahogy úgy, mint ahogy az evangéliumokból tudjuk, annak idén a tanítványok egyike fordult oda az Úr Jézus Krisztushoz azzal, hogy hányszor kell és hányszor lehet megbocsátani, még 7-szer is. És biztos sokan tudjuk az Úr Jézus válaszát, hogy még 70-szer, 7-szer is. Ne is számold, hogy hányszor bocsátottál már meg. Ne akard meghúzni a határt, hogy ez és ez még az én testvérem, de ő vagy ők már nem. És akkor ráadásul még ilyenkor próbáljuk megmagyarázni is, hogy miért nem. A 274. dicséretünk szerzője nagyon jól látta és megtalálta igazából erre a választ, amikor így fogalmazott: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Tessék, van határ? Isten szívén. Mekkora az Isten szíve? Azt gondolom, értjük, és tudjuk, és sejtjük a választ. Mindazok, akik oda beférnek, testvéreink lehetnek. Legyenek hát azok. Munkálkodjunk ezen tovább is együtt. Ámen.371. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első három, illetve a hatodik, hetedik verszakát most. Tehát 371. dicséretünk első három, és a hatodik, hetedik verszakait énekeljük. Ebben a csendben kiki magában válaszoljon Isten megszólító szavára. Urunk Istenünk, most is áldunk és magasztalunk Téged kegyelmedért, szeretetedért, azért, hogy bár mi emberek szakítottuk meg veled a kapcsolatot, vontuk meg a bizalmunkat tőled, Te mégis úgy döntöttél, hogy utánunk jössz, úgy döntöttél, hogy elkészíted az utat számunkra magadhoz. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő lejött itt a földre, hogy úttá lett számunkra, hogy megfogta a kezünket, és kész oda vezetni minket hozzád, hogy mi közösségben élhessünk veled. Köszönjük neked, hogy úgy tartozhatunk hozzád, mint a gyermekeit, hogy erről szól az evangélium, a Szentírás, hogy te így fogadsz vissza minket, és hogy te csodálatos örökséget készítettél el számunkra, és ez a miénk, a te gyermekeidé, és ezt megismerhetjük, és ezzel élhetünk, és ezáltal gazdagodik meg, és válik tartalmassá igazán az életünk, de ezáltal egymás életét is meggazdagíthatjuk. Köszönjük neked, hogy arra is tanítasz, hogy a hozzád tartozva, a te gyermekeddé válva, a másik Krisztusban hívőnek, a másik benned hívőnek, viszont a testvérévé válunk, hogy testvérek vagyunk így. Köszönjük, hogy a mostani ige által felhívtad a figyelmünket arra, hogy ez a testvérség, testvériség, ez nem csupán itt a templomban, a gyülekezetben, az egyházban kell, hogy éljen és működjön, hanem kint a világban járva is, sőt, mi több, az otthonunkat is szabad így megnyitni egymás előtt, testvérként fogadva be oda a másikat. Köszönjük neked, hogy azt is megmutattad, hogyan lehetséges ez, hogy igazán testvérként tekintsünk a másikra, hogy most is arra intesz, hogy vegyük komolyan az ige bátorítását, hogy szüntelen imádkozzatok, mert csak imádságos közegben lehetünk igazán egymás testvérei. Csak akkor látjuk meg a másiknak a bajait, szükségeit is, akkor tudunk igazán örülni azokkal, akik örvendeznek éppen. Akkor tudjuk egymás terheit hordozni, akkor tudunk őszintén és szívőjűen megbocsátani és bocsánatot kérni. Akkor lehet lezárni a múltat teljesen, hogy a múlt minden terhétől és minden sérelemtől, megbántódástól, ilyen jellegű fájdalomtól szabadon tekinthessünk a másikra. Köszönjük neked, Urunk, hogy azt is megérthettük, hogy ajándékká válhatunk egymás számára, hogy a te családodban valóban olyan különleges dolgok is megtörténhetnek, és olyan különleges kérések is elhangozhatnak, amelyek egyébként nem természetesek. Urunk, úgy imádkozunk most azért, hogy mindez ne maradjon elmélet számunkra, csak ilyen jellegű ismeret, hanem tényleg éljük is a mindennapjainkban. Így imádkozunk azért, hogy mindaz, amit énekeltünk az előbb a dicséretünkben, az valósággá válhasson bennünk is, közöttünk is, itt a mi gyülekezetünkben is. És köszönjük, hogy eddig is munkálkodtál már kegyelmedből közöttünk, és segítettél nekünk ebben, hogy meglássuk egymásban a testvért, de köszönjük, hogy ebben is lehet tovább lépni, megerősödni. Azért imádkozunk, hogy ezt is engedjük neked, és akarjuk, és működjünk együtt veled ebben, szent lelked vezetésére figyelve, és annak engedve. Így köszönjük meg neked most együtt is azt, hogy velünk voltál az elmúlt hetekben, köszönjük a tábornak, a csendes hétnek az ajándékait, áldásait, de köszönjük, hogy itthon is hangozhatott az ige, hogy együtt lehettek azok, akik itthon maradtak, bibliaórán, istentiszteleten. Áldunk és magasztalunk azért, hogy tápláltál bennünket, hogy őriztél minket szerető atyánként, és köszönjük, hogy ott a te szíveden, ott valóban összeforhatunk, egyé válhatunk. Könyörgünk most ezért, Urunk. És így gondolunk most a betegjeinkre, a magányosokra, a megfáradtakra, a reményüket elvesztőkre, hogy hadd vehessük észre őket, hogy legyen mindegyik őjüknek testvére, aki odaáll ebben a helyzetben mellé, aki kész együtt imádkozni vele. Urunk, könyörgünk most így hozzád azokért is, akiknek az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett kellett megállniuk. Te látod, ismered, Urunk, a fájdalmukat. Tudod, hogy milyen a gyásznak a terhe, súlya. Kérünk téged, segítsd őket is, hogy hittel, bizalommal, imádságban öntsék ki a szívüket előtted, osszák meg veled a fájdalmukat, s hiszük, tudjuk, hogy te tudsz igazi békességet adni, erőt adni. Kérünk, hogy vigasztald őket így kegyelmedből. Maradj velünk, kérünk, a mindennapjainkban, munkáink végzése közben, otthon a családi életben is, hogy a te szeretetedből meríthessünk, élhessünk, és ezt sugározhassuk, ezt adhassuk tovább. Áld meg, kérünk, egy házunkat, áld meg, kérünk, azokat a konferenciákat, csendes heteket, táborokat, amelyek most az elkövetkező hetekben lesznek még, hogy ott is élvége hangozhasson, hogy megnyílhassanak a szívek az ige előtted, és befogadhassanak téged, Úr Jézus Krisztus, és megújulhassanak, megerősödhessenek hitükben, szeretetükben. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy áldásoddal hadd mehessünk el innen most erről az Isten tiszteletről. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsássuk meg a vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő hét alkalmaira, amely a nyári rendszerint alakul. Így ez azt jelenti, hogy csütörtök este 6 órától lesz bibliaóra, illetve vasárnap a szokott időben, tehát 10 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, és lent a gyülekezeti teremben van gyermekfoglalkozás is. Nagy-nagy örömmel hirdetem és jelentem azt, hogy a táborunkban, a csendes hetünkön 73-an lehettünk együtt végül is. A legkisebb fél éves volt közöttünk, és a legidősebb testvérünk már 86-87-ben volt. Hála Istennek, hogy különböző generációk, a kicsiktől elkezdve végig az idős testvérekig így együtt lehettünk. A hetünk az úgy alakult, ahogyan szokott az ilyen csendes heteken, ami azt jelenti, hogy délelőtt Isten előtt csendesedünk el, az ő szavára, igényére figyelünk. Mindig, mindegyik ilyen hétnek van egy közös témája, amely végigmegy így a különböző alkalmakon. Délelőttönként az aznapi téma felvezetésével kezdődik ez a lelki foglalkozás. Aztán utána elmegyünk csoportokba, ezek életkor szerint jönnek létre, és a kis csoportokban beszélgetünk tovább az elhangzottakról. A délutánokat pedig kirándulással, bibliai játékkal, vetélkedővel, akadályversennyel és egyéb ehhez hasonló programokkal töltjük el. Ez mindig attól is függ, hogy éppen hol vagyunk, ott milyen lehetőségek vannak. Én most is szeretnék itt, így a templomunkban és a gyülekezet előtt is köszönetet mondani a szervező házaspárnak, a Varga házaspárnak, akik most éppen nincsenek közöttünk, de köszönjük a sok-sok fáradozásukat. Aztán a csoportvezetőknek, a technikusunknak, a bibliai akadályversenyt megalkotóknak, és minden közreműködőnek a szolgálatáért. Köszönetet mondunk is. Legyen dicsőség mindenért, ami Urunknak. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani annak a testvérnek is, aki itthon a csütörtöki bibliórát vezette, és a szolgálatáért a házigazda szerepét betöltő házaspárnak is itt a itthon maradottak közül. Köszönjük az ő szolgálataikat is. Ravatal mellett is meg kellett állnunk két alkalommal is az elmúlt napokban. Elbúcsúztunk Hedrit Ferencnik Balog Elzsébettől, aki 1951. január 28-án Budapesten született, és ezesztendő július 2-án szintén Budapesten hunyt el. El kellett búcsúznunk Pap Zsigmondtól is, aki 1920. április 21-én Dévaványán született, és ezesztendő július 10-én Budaörsön hunyt el. A mi Urunktól, Jézus Krisztusunktól kívánunk a megszomorodott szívűeknek békességet, vigasztalást és erőt. Az adakozás lehetőségét említem még Pál apostol szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 395. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!